Az Érték összeköt címmel kétnapos rendezvényt tartanak a Miskolci Herman Ottó Múzeum szervezésében. Tegnap a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetségek közgyűlését rendezték a Miskolci Városháza dísztermében. Itt készült a most következő összeállítás. Vajon milyen keretek között működik a Vidéki Múzeumok Szövetsége? Kérdezem Cservenyák László elnök urat, egyáltalán hány múzeum a tagja ennek a szövetségnek?
Nagyon nagy öröm számunkra. 2013-ban alakult meg a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége, akkor, amikor a korábbi megyei múzeumi szervezetek felbomlottak, és valamennyi múzeum a fenntartó székhely szerinti fenntartóhoz került át. Így a Vidéki Múzeumi Szervezet felbomlásával mindenki egy önálló jogi személy lett, és így nagyon sok önálló múzeum lett az országban. Ezt követően pedig nyilván szükség volt egy olyan szakmai szövetségre, amely képviseli valamennyi múzeumnak az érdekét, és ekkor kezdődött el egy folyamat, amikor még kezdetben 50 múzeum csatlakozott a szövetséghez. Napjainkra már a mai közgyűlés követően 90 múzeum lesz, amely a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetségehez csatlakozott. És nagyon nagy öröm számunkra, hogy elmúlt ebben az esztendőben az első fél évi közgyűlésünk Lakitelken volt, ahol a Kárpát-medence magyar múzeumait is meghívtuk erre, és nagyon sokan, mindegy 20 múzeum csatlakozott Erdélyből, Délvidékről, Kárpátaljáról, a Felvidékről, Romániából, és így nagyon nagy öröm számunkra, hogy most már a határon túli múzeumokat is képviselhetjük, és az ő problémáikkal is szembesülhetünk, illetve keressük a megoldást ezekre, hiszen a szövetség mindig valamilyen érdek miatt jön létre. Itt is a múzeumi szakmát képviseljük, és nagyon fontos a találkozás. Hiszen hogyha nincs egy olyan találkozási pont a múzeumoknak, akkor eleve a kollégák se ismerik egymást. Egy nagyfokú generációs váltás is lezajlott a szakmán belül, és így nagyon fontos, hogy az idősebbek megismerik a fiatalokat, a tapasztalatokat át tudjuk adni nekik, és a fiatal kollégák is ismerjék meg egymást. A problémák szinte hasonlóak valamennyi múzeumban. És nagyon fontos szempont nálunk itt a Múzeum Szövetségben, hogy csak a jóról igyekezzünk beszélni. És nagyon fontos ez a szempont. Minden a közgyűlésen, minden múzeum, minden tagintézmény beszámol néhány percben, mondatban az elmúlt évnek a sikereiről, eredményeiről. A probléma szinte mindenkinek adott. Van, akinek jobb viszonya van a fenntartóval, van, akinek kevésbé. Ez viszont mindig személyfüggő. Ezt mindig helyileg kell megoldani az adott intézmény vezetőjének, az adott városával, fenntartójával, de viszont azok az általános nagy célok és érdekek, az a múzeumi élménynyújtás, ami valamennyi múzeumnak feladata, hiszen ma a kulturális palettán nagyon sokan versengenek ugyanazért a tömegért. Legyenek azok az iskolások, legyen az a családok, vagy az időskorúak, akiket meg akarnak szólítani, kulturális programokkal bombázzák őket. És ebben a versenyben bizony a múzeumoknak is be kell szállni, hogy közösségi terekké alakuljanak, de nem szabad megfeledkezni az alapfeladatáról a múzeumnak, a tudományos kutatásról, feltárásról, gyűjteményről, gyűjtésről, az megóvásról, illetve a feldolgozásról, publikációról, és emellé csatlakozik még az a bizonyos közművelődési tevékenység a kiállításokkal, koncertekkel, előadásokkal, illetve azokkal a múzeumpedagógiai eseményekkel, amelyekkel a gyerekeket tudjuk bevonzani.
És hát a régészeti feltárások a kutatómunka egy nagyon jelentős része.
Természetesen ezek egyrészt a volt megyei múzeumokra hárulnak, hiszen ezek megmaradtak, most úgy nevezzük, hogy megyei hatókörű városi múzeumok, mint ebben az esetben ugye Miskolcnál is, a régészeti osztályok vannak. És továbbra is ezek a múzeumok végzik a nagy régészeti feltárásokat az ipartelepeknek a építésénél, vagy az autópálya feltárásoknál, vagy építéseknél mind ilyen munkákat végeznek el. És mégis ugye a feltárás, ennek a gyűjteménynek a kezelése, letározása, és mindezek nagyon fontosak, hogy mind a múzeumra hárulnak ezek a feladatok, tehát nagyon nagy teher hárul a kollégákra. És hát mellette még bizony nagyfokú az elvándorlás is. Hiszen a múzeumi szféra, nem sokan vagyunk, de mégse elegen, hogy olyan érvényesítő képességgel tudjunk rendelkezni, hiszen maga a múzeumi szakma körülbelül 6000 dolgozót emészt fel, ebből körülbelül fele, aki közalkalmazott, tehát tudományos kutatók, régészek, történészek, néprajzkutatók, művészettörténészek is még sorolhatnám, és a többiek pedig egyrészt technikai dolgozók, teremőrök, kezdve mind benne vannak. Tehát viszonylag egy kis létszám, és sajnos nagyfokú az elvándorlás, hiszen más területekről magasabb fizetések rendelkező intézmények szippantják el az embereket. Tehát nagyfokú fluktuáció is tapasztalható a múzeumi szakmában, és hát ezek azok a közös pontjaink, akár egy konferencián is, hogy ezeknek az orvoslása, vagy ezeknek az érdekeknek az érvényesítése a fenntartók felé, vagy akár a minisztérium felé.
Na most említette elnök úr a generációváltást, hát azért, ha a múzeumokról beszélünk, egy óriási szemléletváltás is van ide, az Z meg az Y generációt is be kell hozni, és hát lát az ember egészen elképesztő példákat, amikor átesnek a ló túlsó oldalára, hogy látványpékséget csinálunk a múzeumból, de van néhány szenzációs, nagyon jól kitalált kiállítás, és gondolom, hogy ez is egy nagyon fontos szempont, a korszerű múzeum, a látogatóbarát múzeum.
Természetesen, tehát ugye a múzeum egyrészt az ismeretátadásnak a helye, de ettől nagyon fontosabb az élmény. Tehát élményt szerezzen, és élményszerűen sajátítsa az ismereteket. És ezért is nagyon fontosak ezek, mert ilyenkor mindenki beszámol az elért eredményei sikereiről, és egy nagyon jó gyakorlatokat, jó tapasztalatokat hallunk egymástól, a kollégáktól, illetve nagyon fontos, hogy az a kitekintés országon túlra is, a határainkon túlra is, akik kapcsolatai vannak országon vagy határon túli nagyobb intézmények, múzeumokkal, külföldi példákat is behozni, és az előadások formájában, vagy tanulmányok formájában ezekre szertünk tenni, illetve át tudjuk adni azokat a tapasztalatokat, amelyek már jó bevált gyakorlattá váltak. Tehát az új generáción egy új kommunikációs nyelvet kell megtanulni mindenkinek. Az ő nyelvükre kell lefordítani, az ő szintjükön kell megérinteni őket, és természetesen nem lehet kihagyni a mai kornak a korszerű eszközeit is. Azokat a közösségi oldalakat, amelyen sajnos vagy szerencsére nem is tudjuk, ami elkerülhetetlen kommunikálnak a fiatalok. Az idősebb generációhoz is más nyelven, másképpen kell szólni, és természetesen a fiatalokhoz is. Tehát kihívás valamennyiünk számára ez, de én úgy érzem, hogy évről évre mindig pozitív eredményekkel számolnak be a kollégák is, és amikor egy-két nap után túl vagyunk egy ilyen eseményen, akkor mindenki tapasztalatokkal gazdagodva, és emberi és szakmai kapcsolatokkal gazdagodva térhet haza. Öröm számunkra, hogy itt lehetünk Miskolcon, hiszen a Herman Otto Múzeum 120 éves, és összekapcsoltuk a két eseményt, a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetségének közgyűlését, és a meghívásra örömmel tettünk eleget, hogy összekapcsoltuk a 120 éves nagy legendával és nagy múlta rendelkező Herman Otto Múzeum évfordulójával.
Adás körzetünket tekintve kettős érdekeltségben mutathatom be Rémiás Tibort, aki hát élete nagy részét itt a Miskolci Herman Otto Múzeumban töltötte, 26 évet, és jelenleg a Nyíregyházi Jósa András Múzeum igazgatója, hát onnan is nagyon fantasztikus híreket kapunk, a Színjei kiállítás, ami az ország közvéleményét megmozgatta. Mennyien látták ezt, hogy lehet összegezni?
Hát nagyon örömünkre szolgál, és a várakozáson felül látogatták a Színjei kiállítást, de jó volt a propagandája is a PR marketingjének a kiállításnak. Mi arra is tudjuk, meg természetesen a mesternek az ismertsége. Több mint 25 ezeren nézték meg a kiállítást.
Ezt gondolom, hogy a Jósa András Múzeum életében is egy nagyon szép szám.
Egyrészt nagyon szép szám, másrészt pedig egy vidéki múzeum számára azért több tízezer látogató az mindig nagyon kedves ajándék. Ugye megfordult nálunk, mióta én vagyok a múzeumnak, Józsa András Múzeumnak az igazgatója, Munkácsi kiállítás, amelyet 34 ezeren néztek meg. Bemutattuk a Jégkorszak című kiállítást, amit 12 ezeren néztek meg, és hát most a Színjeit pedig 25 ezeren, tehát ebből is látszik, hogy van igény ott a Nyírségben is ilyen ismert festőknek a bemutatására.
Mit tapasztal a borsodi meg a szabolcsi embernek a művészetek, a műtárgyak, az értékek iránti érdeklődésében? Más a közönség?
Kicsit más természetesen. Hát szoktuk elemezni ott a társadalmi összetételt, már abból kifolyólag, hogy a múzeumnak van egy olyan tevékenysége, elsősorban múzeumok éjszakáján, amikor egyszerre nagyon sok ember megfordul, meg olyan rendezvényeken, aminre sokan jönnek a múzeumba, hogy közönségfelmérést készítünk, hogy milyen igényük van. És ezeket az igényeket pedig próbáljuk kielégíteni. Tehát, és a nyírségi közönség kifejezetten kérte azt, hogy ismert magyar festők alkotásait szeretnék látni, és ebbe maximálisan benne volt Színjei is, tehát ő a Felvidéknek a legismertebb és legjelentősebb festője, de hát nem csak országon belül, hanem határon túl is ismert impressionista festő.
Vajon a Szinyei gyűjtemény mennyire van egyben? Tehát amikor ezt a kiállítást rendezték, hány helyről szerezték be az anyagot?
Hát nagyon sok helyen van a Szinyei alkotások sok helyen találhatók meg. Mi három forrásból merítkeztünk. Egyrészt a Magyar Nemzeti Galéria adta a 80 alkotásnak az egyharmadát. A következő egyharmadot magángyűjtőktől sikerült begyűjteni. Ez megint egy nagyon jelentős eredmény volt számunkra, hogy ennyi magángyűjtőt sikerült megnyerni.
Vajon ők szívesen adják?
Nekünk szívesen adták, hivatkozva arra, hogy mi az év múzeuma is voltunk, úgyhogy, vagy vagyunk még ebben az évben, ugye, mert 2019-ben a József András Múzeum az év múzeuma, úgyhogy a bizodalom is nagy volt bennük, hogy szívesen adják. És a harmadik forrás pedig a megyei hatókörű városi múzeumoktól kértük kölcsön, ugyanis nekik is jelentős gyűjteményük van. Mondanom se kell, hogy a Miskolci Herman Otto Múzeumból 4 Szinyei képet kértünk kölcsön, és hál' Istennek a jó kapcsolatokra való tekintettel mind a 4-et meg is kaptuk. Éppen ma volt az az alkalom, hogy bezártuk a Szinyei kiállítást, és ma érintetlenül, épségben én vissza is szállítottam mind a 4 Szinyei képet.
Mikor nyílik a következő kiállítás?
A következő kiállítás most pénteken, ugyanis a József András Múzeumnak van egy hagyománya, mi mindig december 1-én rendezzük a múzeumi napot. Ez a mi névadónknak, József Andrásnak a halálának az évfordulóját jelenti. Ilyenkor mindig azzal kezdjük, hogy elmegyünk az északi temetőben, Nyíregyházáról, megkoszorúzzuk és emlékezünk József Andrásra. És utána elkezdődik az ünnepi műsor a Városháza dísztermében, ugyanúgy, mint ahogy most itt vagyunk a Miskolci Városházán, és akkor beszámolunk az éves eredményekről, és pénteken pedig 1 órától 4 kiállítást is nyitunk. Ennek a címeit fel is tudom sorolni, itt kapásból. Az egyik a Kárpátalja visszatér, ez egy vándorkiállítás. Aztán egy textilművész asszonynak készítünk kiállítást. József Andrásnak az állandó kiállítását megújítottuk, és végezetül pedig egy gyönyörű szép karácsonyi kiállítást is rendeztünk, amit pénteken fogunk megnyitni.
Vajon a publikációt folytatja, hiszen Rémiás Tibor írta meg a derenki lengyelek történetét például?
Igen. Szeretném folytatni, csak nem sok időm maradt azzal, hogy direktor lettem, ugyanis ahogy ott a Nyírségben is, meg Borsodban is szokták mondani, hogy egy fenékkel 2 lovat elég nehéz megülni. Tehát én most ebben az állapotban leledzem, és azzal, hogy sok energiát fektetek az intézet vezetésére, ezért kevés alkalmam jut arra, hogy publikáljak. De tudományos munkásságot folytatok, a tekintetben is, hogy a Nyíregyházi Egyetemen tanítok, és ott pedig Magyarország reformkori történetét és a dualizmus időszakára hívtak meg, hogy azt az időszakot tanítsam ott az egyetemistáknak.
Hát nagyon szépen köszönöm, örülök, hogy ismét Miskolcon láttuk Rémiás Tibort.
Köszönöm szépen.
A múzeumok egységes rendszere, mérhetőség és összehasonlíthatóság. Azt hiszem, hogy egy nagyon átfogó, néhol kényes és nehéz kérdés ez. Kassai Hajnal, az Emberi Erőforrások Minisztériumának múzeumi főosztály vezetője. Mivel készült erre a konferenciára?
Amikor leadtam a témámat, illetve a címét az előadásomnak, akkor kijavítottak azzal, hogy miért nem rövidítem, és miért nem az a címe, hogy a közös ügyeink. Ugyanis arról van szó, hogy az idei évben elindítottuk újra a szakfelügyeleti rendszert, és ezen kívül készülünk egy úgynevezett múzeumi spektrumrendszer bevezetésével, ami segíti a múzeumok munkáját, egységesíti a feladatokat, egységesen mérhetővé és átláthatóvá teszi azokat a folyamatokat, amelyek egy-egy múzeumban működnek, és amiket a kollégák elvégeznek.
Na hát azért összetett a kérdés, ugye, mert van egy infrastruktúrális háttér, egy anyagi háttér, van egy tematika, és hát mindennek a kivitelezése, hát nagyon különböző megoldásokat látunk, az ország különböző múzeumait látogatjuk. Hogy lehet ezt egységes rendszerré tenni?
Egységes rendszerré magát a kivitelezést csak nehezen lehet, és nem is szabad. Én azt gondolom, hogy a múzeumoknak éppen az adja a sokszínűségét, hogy milyen típusú kiállításokat, milyen típusú kutatásokat végeznek. léteznek. Azonban minden múzeum alapja maga a gyűjtemény, maga azok a tárgyak, amelyeket őriznek. És viszont az őrzésnek a folyamata, az őrzésnek a technikája, az szükségszerűen egységessé kell, hogy váljék. Szükségesek azok a folyamatok, amelyek segítik a kollégák munkáját abban, hogy egyformán mérhetővé, láthatóvá váljanak ezek a tárgyak, és megmaradjanak a jövő generációi számára.
Itt a Miskolci Múzeumban is évtizedekig probléma volt a nagy raktár megnyitásáig, hogy hogyan tárolják ezeket a tárgyakat, és hát mind a mai napig fantasztikus leletek kerülnek elő, autópályák, ipari létesítmények ásatása, megelőző ásatása során. Van erre egy egységes rálátásuk, hogy mi lehet még a raktárakban?
Van természetesen, tehát a múzeumok minden évben elkészítik a munkatervüket, munkabeszámolójukat, és ebben bizony indikálják számunkra, hogy milyen gyarapodások történtek, milyen típusú tárgyakat tudtak gyűjteményezni, és milyen típusú tárgyak kerültek be a múzeumokba. Valóban, igen, a raktározás ez egy nagyon komoly és összetett kérdés, és sok elsősorban vidéki múzeumban problémát jelent, de ha már itt vagyunk Miskolcon, akkor igen, itt azt is kell látni, hogy nagy ünnepez, hiszen a Miskolci Herman Otto Múzeumnak nemrég sikerült megszerezni egy nagyon szép nagy raktárat, tehát óriási előrelépést tud abban tenni, hogy a raktározást megfelelően el tudja látni.
Nem tudom, hogy tulajdoni szempontból mennyire egységesek a múzeumok. Itt a Herman Otto Múzeum is alakulásától jó pár évtizedig az egész megyét felügyelte, most már kisebb területe van, és nem a megyei önkormányzathoz, hanem városi önkormányzathoz tartozik. Tehát ez mindenütt így van?
Ez mindenütt így van, igen. 2013. január 1-től megszűntek a megyei múzeumok, és őket felváltották az önkormányzatoknál helyet kapó intézmények, a megyeszékhelyen pedig megyei hatókörű városi múzeumok alakultak ki. Én ezt nem úgy fognám föl elsősorban, hogy vesztettek a területükből, hiszen módszertani feladatokat a mai napig ellátnak ezek a megyei hatókörű városi múzeumok. Én sokkal inkább úgy fognám föl, hogy most vannak a helyükön. Visszakerültek az önkormányzatokhoz, visszakerültek a saját városukhoz, így a saját helyi önkormányzatuk is sokkal inkább magukénak tudja érezni ezeket az intézményeket. A városi identitást tudják erősíteni az intézmények által. Tehát én azt mondanám, hogy most vannak jó helyen ezek a múzeumok.
Egy záró kérdés, vajon nemzetközi léptékben mi Magyarország régészeti leletek tekintetében hol vagyunk? Ugye azt tudjuk, hogy akárhol furunk le, az Alföldön jön fel a melegvíz, sőt az ország 80% alatt melegvíz van, de talán régészeti szempontból is nagyon jó helyen vagyunk itt a Kárpát-medence közepén, nem?
Ez pontosan így van, igen, és ezt szokták mondani a régészek, hogy akárhova leásnak, biztos, hogy találkoznak valami romai kori ásatással, vagy kincsekkel, tehát ez valóban igaz, nagyon sok ásatás folyik jelenleg. Most elsősorban nem tervszerű kutatáshoz kapcsolódó ásatásoknak az idejét éljük meg, sokkal inkább a beruházásokhoz kapcsolódó ásatások idejét, de ezzel is számos olyan egyedülálló, nagyon-nagyon exkluzív anyag kerül a múzeumok birtokába, amiből nem csak arról van szó, hogy megtudhatjuk a múltunkat, hanem vonzóvá tehetjük nem csak a régészetet, hanem a teljes muzeológiát a nagy közönség részére.
Nem állom meg még egy kérdéssel, hogy vajon anyagilag mennyire vannak alul-felül jól finanszírozva, vagy rosszul a múzeumok?
Hát ugye ez egy nagyon nehéz kérdés. Bármekkora finanszírozást kap egy intézmény, mindig kevésnek érzi, és még szeretne több finanszírozást kapni. Nem állunk olyan nagyon jól, de én azt gondolom, hogy nem állunk olyan rosszul sem. Egyre jobban arra kéne törekedni, hogy a múzeumok segítsék önmaguk is a fenntartásuk történtét, tehát hogy több olyan szolgáltató típusú feladatot lássanak el, amiből erősítik a saját bevételeiket is.
Milyen gondolatokat fog most elsőként megosztani itt a Múzeumok Szövetségének, illetve hát a Vidéki Múzeumok közgyűlése előtt mit tart nagyon fontosnak, hogy átadja az információt?
Ugye ez úgy van, hogy mi minden évben bekérjük a múzeumoktól a beszámolókat és a munkaterveket. És én tulajdonképpen azzal a célra jöttem, hogy most bemutassam azt, hogy a múzeumi főosztály a minisztériumban mit tesz értük, mik azok a feladatok, amelyeket az idei évben elláttunk. Így elsősorban a szakfelügyeletre és a múzeumi spektrumra fogok koncentrálni.
Elhangzott összeállításunk a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége Miskolci közgyűlésén készült. Cservenyák Lászlót, a szövetség elnökét, Rémiás Tibort, a Nyíregyházi Jósa András Múzeum igazgatóját és Kis Hajnalt, az Emberi Erőforrások Minisztériuma múzeumi főosztályának vezetőjét hallhatták.